valóságos áldás és valóságos szellem az Úr, mert őt szellemben és igazságon imádjuk, halleluja. Mindenkit szeretettel köszöntünk. Igen.
Sziasztok mindenkinek.
Aki később, sziasztok, aki később léptetek be picit. Na, figyeljetek, jó az Úr, drága tesók, mert érdemes tényleg így a vele való kapcsolatunkat folyamatosan fejleszteni, meg elmélyülni, mert igazániból én azt láttam, vagy azt vettem észre, hogy olyan idők jönnek mostanában, vagy olyan idők vannak, amik miatt egész egyszerűen, ahogy mondja az ige is, hogy valahogy úgy mondja, hogy ha az ítélet az ő házán kezdődik el, mi lesz azokkal, akik istentelnek, és nem engedelmeskednek Jézusnak. Tehát ez az ítélet, nem úgy gondoljátok, hogy most ítéletet küld Isten. Az ítélet egyszerűen az, hogy van egy nyomás, egy negatív helyzet, vagy egy borzalmas körülmény, vagy bármi is ilyesmi, és valaki ugye meg tud-e állni abban a helyzetben, hitben, szeretetben, elsősorban aztán hitben, az isteni hitben, és az ő csodálatos jellemének a bemutatásában. Tehát, hogy bemutatkozik rajta keresztül a mindenható Isten, és bemutatkozik az embereknek. És higgyetek el, hogy ez lehetséges. Még lehet, hogy az ember úgy gondolja, ó, hát ez egy kicsit túlhaladja az én emberi képességeimet, és elmondom neked, hogy hála Istennek, hogy túladja az emberi képességeidet, mert attól annyira természet feletti, hogy túladja az emberi képességeket. Ami nem haladja túl az emberi képességeket, abból igazániból, hát hogy mondjam, tehát azt mondhatjuk úgy is, hogy jó, hát persze van ehhez tehetséged, hogy átvergöd magad ezen a helyzeten, van ehhez, mit tudom, milyen talentumod, pénzed, vagy anyagi erőforrásaid vannak, vagy mit tudom, mit van, meg jó egészséged, meg mit tudom, micsodán. De tudjátok, egy olyan helyzet, ami körülveheti az embert, ami nehéz helyzet, amire azt mondjuk, hogy no, hát ez tényleg ez így olyan, hogy itt csak már az Isten segíthet, hogy senki más nem. És tudjátok, én azt láttam mind az igében, mind a saját életemben, hogy nagyon szívesen megteszi. Tehát őt nem kell kétszer kérni, ő ott áll, és ahogy az első igényt is mondja a mai napon, egyébként folytatjuk ugye a legutóbbi alkalommal, az pedig a Jakab levél. A Jakab levél, ugye ez egy csodálatos ige, bizonyára, hogy mindenki már megigyezte valamilyen szinten ezeket. Olvassuk el, jó édesem, kérlek.
Vagy azt gondoljátok, az írás csak üres beszéd, amikor azt mondja, hogy a Szent Szellem, akit Isten adott, hogy bennünk lakozzon, féltéken és szenvedélye szeretettel kíván bennünket, hogy kizárólagosan ő hozzátartozunk?
Nem. Tehát azt mondja, hogy ez nem egy ilyen üres beszéd. Tehát ne gondoljuk már azt, hogy ez egy üres beszéd, ez valóság. És biztos vagyok benne, hogy te is, amikor először jöttél Jézushoz, vagy valahogy valamilyen módon, mert mindenkit ugye különböző módon ragadott meg az Istennek a jelenléte. Van olyan ember, aki ezt szokták mondani egyébként, hogy általában az a jobbik, az a tartósabb Isten kapcsolat egyébként, aki úgy tér meg, hogy nincsenek ilyen bombasztikus átélései. Ez nem azt jelenti, hogy nem jó dolog, hogyha valakinek vannak bombasztikus mennyei átélései. De az az ember, aki tulajdonképpen csak annyit tud, hogy ő hisz Jézusban, mint megváltójában és urában, és nem él át, úgymond, nincsenek mennyei látogatásai, nincsen neki olyan nagy gyógyulása, sőt, egy olyan, azt lehet mondani, hogy olyan, mintha nem történne semmi, és akkor van egy másik ember, aki majd elszáll, és olyan extázisba kerül, hogy fú, ez nem tudom micsoda. És nézzétek meg, hogy nagyon gyakran van ez, hogy az az ember lesz 10 év múlva is ott, akinek tulajdonképpen, aki elfogadta, hogy Jézus az ő Ura és megváltója. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten ellenségesen viszonyul ahhoz átélésekhez? Nem, sőt, ő szeretné akár, szerintem én valahogy úgy, ez szeretné akár, hogy minden nap a mennybe ragadtassunk, de, és aztán visszajön. De nagyon sokszor az emberek csak érzelmileg építik az életüket. Tehát egy ilyen érzelmi, tehát van olyan is, tudjátok, amikor az első szeretet tüzét az ember elkapja az Úrtól, és akkor várja, hogy az mindig olyan lesz. Én nagyon sok ilyen emberről hallottam, többek között az is így van, akit mi nagyon tisztelünk, és szoktuk a sok tanítását hallgatjuk, ugye a Andrew Mack-nak is. Ővel is úgy volt, hogy amikor először igazán megtért, újjászületett, megtalálkozott az élő Istennel, és az ő természet feletti valóságával, 6 hónapon át azt mondja, olyan volt, mint aki nem is itt élne a Földön. Tehát teljesen át volt itatva, le volt részegedve a Szent Szellemtől, és teljesen azt mondja, nem is evett, azt mondta az egyik alkalommal, hogy nem is evett, és nem is aludt nagyon. Tehát épp, hogy csak falatokat evett, és ilyen minimálisakat aludt, és mégis teljesen intenzív volt. És eljött egy idő, amikor ez eltűnt, ez a jelenléte Istennek, és akkor összeomlott, először összeomlott, mert azt hitte, hogy elhagyta az Isten, és kereste magába a bűnöket, hogy mi van velem, és hogy mi ez, hogy Isten, most így leszek, ennyire ki leszek téve ennek a szárazságnak. Mert tudjátok, aki megfürdik, úgymond, és lemennek a koszról, meg aki tényleg, vagy lemennek a koszról, és így tényleg így megtapasztal valamit, komolyan megtapasztal valamit, az ugye mindig szomjózni fog erre, hogy, és az a baj ilyenkor, nem az a baj, hogy szomjózik az ember arról, hogy akár még megjelenjenek az angyalok is, vagy egy elragadtatásba essen, vagy elragadja őt az Úr a mennybe álmában, vagy álmokat kapjon, látomásokat lásson, és ez teljesen szerves velejárója az új szövetségnek, és a Szent Szellem korszakának, kegyelem korszakának. Alapvetően, ahogy a Joel próféta is ezt megmondta a második könyvének a második részében, a 28. vers körül, hogy az utolsó időben ez fog történni, jobban mondva, nem csak azt egy másik proféta mondtam, ezt is bekeltem, hogy fognak a ti fiaitok álmokat álmodnak, véneitek látásokat látok, vagy látomásokat, akkor azt mondja, idegen ajakkal és idegen nyelveken fog szólni a néphez, sőt azt mondja, a tűzoszlopok fognak kitörni, stb. És ez mind ilyen szellemi módon érti a Joel proféta, és az új szövetségnek is látjuk, hogy a kezdetekkor, amikor elindult az útjára az új teremtés, úgymond, tehát elindult az Isten ember, mert mi azok vagyunk alapvetően csak kis ível, tehát Isten ember, csak kis ível, ugye nem úgy, mint a teremtő Isten, de azok vagyunk, mert hiszen a Szent Szellem bennünk él, amen, és ővel egyesültünk, akár tetszik, akár nem, ez akkor is így van. És amikor elindult az útjára ez az új emberi létesítmény, az Isten gyermeke, vagy a Krisztusi ember, vagy a Krisztus követője, vagy nevezd, aminek akarod, vagy akár kereszténynek, hogy az azt jelenti, hogy Krisztus ember. Amikor elindult az útjára, akkor a legtermészetesebb dolog volt az, hogy ezek a természetfeletti jelenségek megnyilvánulnak. És azután is ez folytatott, tehát ez nem vonult vissza, ezek a természetfeletti dolgok nem vonultak vissza. Isten kedvét leli abban, hogy amikor elmélyülsz vele, akkor megjeleníti magát, mint természetfeletti Isten. Én is átéltem ilyet, de én még a szerencsésebbek közé tartoztam ilyen szempontból, több ilyen természetfeletti megtapasztásom is volt mennyei, de hogy nem szálltam úgy el, hogy ma már a nagyítóval kéne keresni a Krisztus testén belül, hogy egyáltalán vagyok-e, vagy létezek. És vannak olyan emberek, akiknek azt tanácsolja az Isten igéje, hogyha ővel egy csodálatos kapcsolatot építesz, elmélyül a kapcsolatod, és egyre jobban megnövekszik az Istenről való meggyőződésed, és az a fajta ismered, ami nem csak egy fej ismeret, hanem átmegy szellemi ismeretbe, belső lényedből, és tapasztalatba megy át, hogy egyre jobban, fokozatosan kijelenti magát neked az Isten. Tehát amikor először neki az a, mert így értek el, hogy neked is az lenne a vágyat, hogy a gyereked inkább legyen stabil, és utána legyen eufórikus, mint hogy fordítva, vagy legyen eufórikus, utána pedig labilis. Tehát, és ez a baj, értitek, hogy nagyon soknak ez a baj, hogy van egy nagy természet, és ne értsd félre. Tehát nem az ellen beszélek, csak szeretném azokat a testvéreket megnyugtatni, akinek nem voltak ilyen átélései, aki tulajdonképpen csak annyit tett, csak ez a legnagyobb csoda, hogy eldöntötte, hogy én Jézust követem, mert hiszem, hogy ő a messiás. Amen. Ez a legtermészetfelettibb dolog, mert próbáld meg a szomszédodat, aki nincs Jézusnál, vagy próbáld meg az utcán valakit leállítani és beszélgetni erről, aki nem hajlamos erre, akit nem vonz a Szent Szellem, az azt mondja, hogy meg vagy te őrül, és hagyj engem békén, te fanatikus őrült, hogy mit akarsz itt velem. Értitek? Tehát ez egy nagy dolog, amikor valaki arra az állapotra eljut, hogy ő szívéből hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, aki megjelent testben az Atya, megjelent testben Jézusban, amen, és hogy ő a megváltó, ő az Úr, ő a messiás, ő mindenek ura és a királyok királya, és ezt el tudja mondani, ezt belülről tudja mondani, nem csak egy ilyen fejismeretből, tudjátok, ez a nagy különbség, egy fejismeret, egy ilyen puszta technikai ismeret, mint egy szívbéli ismeret, ami megtapasztalással jár, amen. Olyan értelemben, hogy ezt mondtam most, hogy egyre jobban megismered őt, tehát egyre jobban megismered az Atyát, a Fiút és a Szent Szellemet, és egyre fokozatosan felnyílik a mennyei a menny, mondjuk úgy, egyre jobban átjön rajtad a menny, ez a legjobb megfogalmazás szerintem, hogy egyre jobban sikerül, hogy átáradjon rajtad a menny. De ahhoz fontos dolog, hogy ne érzelmekre alapozzuk az életünket. Mert én azt vettem észre, hogy a legtöbben ott van hajótörésük a hitben, hogy az egész életüket érzelmi megtapasztalásokra alapozták. Tehát nem az volt, nem az igéből kijelentett szellemi ismeretre alapozták az életüket, hanem az érzelmi megtapasztalásokra, aminek nincs ellene Isten nyilván nincs ellene. Tehát ne gondoljátok, hogy az, aki ugrándozik és pörög és bukfencezik, és teljes erejéből kiabálja egy olyan helyen, ahol ezt megengedik, hogy dicsőség az Úrnak, meg imádlak Jézus, az őrült, nem őrült, hiszen tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy az apostolokkal is ugyanez volt pünköskor, így van, az Apcsel 2-ben, hiszen azt mondták az összecsoportosult sokaság, ami sok-sok ezer embert jelentett. Tehát abban az időben millió ember volt ott Jeruzsálemben ezen az ünnepen minden évben. Ez az olyan ünnep volt, ez a pünkösd ünnepe. Ez egy óriási ünnep volt. És azok azt mondták rájuk, hogy ezek meg vannak részegedve, részegek tulajdonképpen, édesboltól részegedtek. Miért mondták ezt rájuk, hogy már könyörgöm, hogy édesboltól részegedtek meg? Azért, mert valószínűleg ezt látták rajtunk. Értitek? Mert látványbeli megtapasztalásuk volt, tántorogtak, új nyelveken szóltak, ugye aztán persze szóltak olyan nyelven is, amit értették ők is, mert mondták, hogy halljuk, hogy az Isten dolgait, nem részegek ezek, mondja ugye Péter is, amikor kiáll, hanem az Úr dicsőségét hirdetik, és mindenféle nyelven, pártusok, métek, elámíták, mit tudom én, kicsodák, azok ott voltak, és a saját nyelvükön hallották az evangéliumot, és azt, hogy Jézus az Úr, és ő a messiás, Izrael messiás, és a világ megváltója. Ez nagyon fontos. És azért, mert így néztek ki. És nagyon sokszor van ez, hogy ha bemész a Szent Szellemnek a jelenlétével, akkor lerészegesz. Képes vagy, nem tudom neked volt, de ne keres ilyen élményt, de elkaphat téged úgy a Szent Szellem, hogy egyszerűen nem tudsz. Tehát meg tudod állítani, mert ez az egy nagy különbség, hogy egy démon kapja el az embert és kényszeríti valamire, vagy hogy egyszerűen a Szent Szellemnek az öröme, a túlcsordulása, a Szent Szellem részegsége, a vele-velő betöltekezésnek a mámora, hiszen miről beszélünk tulajdonképpen, itt a visszatérve egy pillanatra az első igénkre, a Jakab apostol 4:5-re, mit mond? Azt mondja, hogy féltékeny és szenvedélyes. Tudjátok az a szó, mit jelent, hogy szenvedélyes szeretette? Nyilvánvaló, hogy ez nem ilyen küklops arcú, vagy ilyen kőarcú, ilyen hogy mondják ezt, a sztoicizmus. Tehát nem ez a oké, haj meg és kész. Érted, nem ez az érinthetetlen, ez a szenvedélyesség, az azt jelenti, hogy odáig van, érted, ám? Tehát, hogy felturbózott szellemi érzékeket, szeretetet és vágyakozást, és sóvárgást, és feléd való óhajt és kívánságot mutat fel a Szent Szellem, ám, minden ember felé. Mert azt mondja, hogy azt akarja, hogy kizárólagosan ő hozzá tartozunk. Erre vágyik. De látjátok, tehát itt, amikor azt mondjuk, hogy a Szent Szellem mámora, vagy a szeretetnek a mámora, vagy mennyei mámor, akkor ez egy teljesen valid és helyes dolog. Amen? Tehát van ilyen. Tehát ne, ugye szoktuk is mondani, nem azért, mert valami nem fér bele ami leírásunkban, amit így elmondtak racionalizálva, hogy na hát így kell, és ebben nem fér be, nem kilóg, az már nincs Istentől. Ami Istenhez közelebb van, az Istentől van, ami azt az ember. Persze, Pál apostolnak is kénytelen volt, tehát Pál apostol is kénytelen volt a korintusi gyülekezetet főként megrendszabályozni kicsit, de nem oltotta ki a Szent Szellemet. Tehát mondta, hogy egyszerre ne beszéljetek nyelveken, mert hogyha bejön valaki, akkor megbotránkozik, megőrültetek. Tehát kellett ilyen dolgokat tennie, de nem oltotta meg a Szent Szellemet, sőt, buzdította, hogy igen, akarom, hogy mindannyian szóljatok nyelveken, akarom, hogy mindannyian átéljétek ezt a csodálatos fennkölt szeretetet, ámen, ami ezt a csodálatos mennyei szeretetet, mert az életnek ez a lényeg, az Isten csodálatos jelenlét, ámen, az ő személyisége, az a boldogság, ami Krisztusból ránk áll, az Atya felé, és az a szerelem, ami a Szent Szellem által árad a bensőnkből kifelé, és alig várja, hogy átöleljen téged, alig várja, hogy csak szólj hozzá, érted? Tehát ő vágyakozik utánad, és amikor te nem az ő útjait járod, akkor is vágyakozik utánad, és azt gondolja, én így gondolom az igéből, hogy azt gondolja, hogy bárcsak az én lányom, bárcsak az én fiam, nálam lenne megint, csak szólj hozzám, és és mindenét odaadta. Tehát az ő szeretete feltételek nélküli, az ő szeretete olyan, hogy odaadta a saját életét, és a legjobbat, a legtöbbet, amit adhatott Krisztus, a saját életét odaadta. Amen. Hogy ne ajándékozna mindent ővele együtt nekünk az Atya, aki odaadta az egyszült fiát, mondja az apostoli levegőn. Tehát, tehát ez egy csodálatos dolog. De az oldal is fontos, tehát arról is tudnunk kell, hogy van olyan ember, aki erre a mennyei, tehát ezekre, és lehetséges, hogy így van egyébként, mert éppen nem kétlem egyáltalán, hogy az Andrew meg testvérnek a mennyei, úgymond, a mennyei áradozása, meg a mennyei áradat, ami elkapta, hogy az Istentől volt. Nyilvánvaló, hogy Istentől volt, az a Szent Szellemtől volt, és sok ilyet tudunk. És én magam is voltam ilyen állapotban, és sok ilyet tudunk, értitek? Sok ilyen, tehát ez nem csak ilyen egyedi eset, érted, hanem mind az igéből is bebizonyítható, akár csak, ha csak a pünkösdi dolgokat megnézitek, vagy amikor például János apostol Pátmosz szigetén elragadtatásba esett, és kiment belőle minden erő, és teljesen odáig volt a gyönyörűség. Tehát értitek, ez egy tök természetes dolog, és végig követhető a történelem során, hogy mindig voltak ilyen ez nem tűnt el. Ugye emlékezzetek, múltkortán említettem az egyháztörténelemben, hogy ilyenek voltak a szent reszketők. Például a 17. vagy a 17. században, akiket ilyen szent reszketőknek neveztek, és egyszerűen 17. 18. század, lehet, hogy most a két századot keverem egy kicsit, de hogy amikor a Szent Szellem rájuk szállt, benn ültek egy ilyen tök hagyományos, szinte puritánnak mondható templomban, és amikor a Szent Szellem megjelent, akkor elkezdtek így remegtek, és leestek a székről, és az a Szent Szellemtől volt, hogy rengeteg ember odajött, és újjászületett. Tehát értitek? De azt szeretném mondani, hogy nem ezekre a jelenségekre kell építeni a te életedet, mert ezek a jelenségek, a mennyei jelenségek is olyanok, hogy vagy, mert azok Istennek a hatalmában vannak, ámen, tehát vagy adja, vagy nem. Tehát nem azt mondja az ige, hogy ilyen jelenségekre, vagy ilyen átélésekre, vagy élményekre építsük az életünket, ámen. Azért mondja, hogy legyünk stabilak, és az Isten igére építsük az életünket. De nyilvánvaló, hogy az se, tehát mind a két végletbe lehet esni. Megfigyeltem egyébként az egyháztörténelemben is, hogy két végletbe szoktak esni az emberek. Az egyik véglet ugye az, amikor kidobnak mindent, és ott marad egy halott, üres, erőtlen vallás, érted? Amikor nincs semmi, érted? Nincs semmi. Sőt, odáig tart ez a dolog, hogy a végén már azt is tagadják, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Tehát a vége már, tehát van ez a halott, üres, ilyen, tényleg odáig lebomlik emiatt a hát én most nem akarok ízni, de hogy emiatt a racionalizmus miatt. Tehát mindennek megvan a maga egyensúlya, amen? Tehát Isten nem akarja azt, hogy ilyen fafejű racionalisták legyünk, hogy kidobjuk a Szent Szellemet az összejöveteleinkről. Semmiképpen nem akarja ezt, amen? Azt mondja, hogy ne szomorítsátok meg a Szent Szellemet. Ne, meg lehet szomorítani. És ez, én azt gondolom, hogy elsősorban az a magatartás szomorítja meg a Szent Szellemet, amikor az emberek egyszerűen nem odaadóak, nem nyitott a szívük, és nem készek, hogy együtt munkálkodjanak, együtt mozduljanak a Szent Szellemmel. A másik pedig a túlzás, a másik szintű túlzás, amikor már nem egy... Amikor már, bocsánat, de nem egy Isten tiszteletre hasonlít az, és nem egy Jézus alig eszik szó, az igéről alig esik szó, de sokkal többet hallasz, nyerítést, makogást, mekegést, forgást, mint egy cirkusz, értitek? Majdnem, hogy mondhatom, mint őrültek háza. Tehát hogy mindent hallasz, érted? Minden van, minden rágatózás, mindenféle jelenség, ilyen sikítások, kukorékolás, futkározás, minden, de igen, nem hangzik el, de Jézus Krisztus neve nincs fölemelve, érted? És ennyi az egész. Oda mész egy ilyen nagy, ilyen, nem is tudom, egy ilyen felnőtt komédiába, nem tudom, egy ilyen óvodás színjátékba, de van ilyen is. Tehát egyik, mind a két szélsőség kerülendő. Kerüld azt is, amikor az emberek annyira racionálisak már, hogy ők maguk lesznek az isteneik, tehát hogy semmi, tehát bemész van egy problémád, van egy nyomorúságod, igaz-e? Mondjuk, bánt téged valami. Rosszul vagy valamitől, akár ettől, akár attól, vagy lelkileg, vagy fizikailag szenvedsz. Elmész arra az Isten tiszteletre, és nem történik semmi, és visszamegy, ugyanannak a problémák, csak a megoldást sem mondják el, mi a megoldás, visszamész, nem történik semmi. Ez a már, tehát ilyenek se legyünk. És ne legyünk olyanok, akik kergebirka módon, mint amit Pál is mondta, hogy ne imádkozzatok egyszerre nyelveken, mert ha valaki bejön idegen, azt hiszi, hogy meg vagytok őrülve. Tényleg, az olyan, mert úgy hangzik, képzeljétek, ott van 1000 ember, és mindegyik a nyelveken hangosan beszél. Hát azt hiszi az ember, tényleg azt se tudja, hogy mi van. Azt se tudja hirtelen, hogy hol van. Tehát valahol a kettő között, és a Szent Szellem segít arra, hogy elvezessen minket ennek a helyes középútra. Tehát mindenben van szélsőség. Az ember szélsőségekre hajlamos, tehát az így van. Hajlamos. Nem tudom, miért vagyunk ilyenek, de sokszor. Sokszor. Vagy nagyon racionisták vagyunk, és akkor nem történik semmi, és olyan az egész van, leül minden, és akkor jó van, érted, csüszpapá vége. És akkor tudjátok, erre volt az a mondás, hogy a minden templom mellett ott van a sarkon a kocsma, és akkor elmennek az emberek a templomba, érted, hajbókolnak, mit tudom, mit csinálnak, és utána persze, mit csinálnak, szeretnék egy kicsit örülni, vagy fellazulni, és elmennek a kocsmába, hogy a itallal helyettesítsék a Szent Szellemnek a jelenlétét, és akkor legurítják a torkokkal szabam, és akkor de jó volt a templomba, érted, szóval, és ott dülöngének az utcán. Tehát de nem a Szent Szellemtől, hanem valami természetes anyagtól. Értitek? Tehát ezt valahol ezt meg kell tanulnunk nekünk embereknek, és a Szent Szellem szeretné, hogy megtanuljuk ezeket. Nem? Tehát szeretné azt, hogy mi taníthatóak legyünk. Amen? Általa. Ez nagyon-nagyon fontos. Jó. Ezt csak azért mondtam el egy kicsit így hosszadalmasabban, mert nagyon fontos az, hogy nem fontos az, hogy semmilyen szélsőségben ne essünk bele, amen? Tehát ez rendkívül fontos. Semmilyen szélsőségnek ne legyünk a részese. Igen, ezt gondoltam is. Igen. A második ige, amiről szeretnénk beszélni, az pedig a János Evangélium 14:20.
Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában élek, ti bennem értek, én pedig bennetek.
Tehát Jézus azt mondta, hogy mikor fogjátok megtudni, hogy én az Atyában élek, és ti pedig én bennem éltek, én pedig ti bennetek élek. Milyen napról beszélt itt igazándból? Mi ez a nagy egység? Mikor volt ez az első ilyen? Na miért beszél egy konkrét napról? Nyilván, hogy nem az ítélet napjáról, meg nem az elragadtatásról, mert akkor az már késő lenne. Tehát ez nyilván sok előrébb tette ezt a dolgot. Hanem azt mondta, hogy azon a napon, és én azt gondolom egyébként, hogy arra gondoltam, amikor ilyen értelemben újra eljön az emberek közé. Amikor a Szent Szellem által jön el. Tehát amikor a Szent Szellem jön el, az Istenség harmadik személye, vagy sem tudom, így szoktuk ugye mondani, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ez a sorrend, de nem hiszem, ez bármit is jelenteni, hiszen ők egyek és azonosak. Tehát ez nem egy ilyen, a nagyobb az Atya és a kisebb a Szent Szellem, nem, ők azonosak. Amen? Tehát így abszolút azonosak. Tehát, hogy ez arra a napra gondolt igazándiból a pünkösd napjára, amikor az emberek valóságosan, hogy mondjam, beléjük költözött a mindenható Isten. És ez valóság, ez nem egy ilyen humbug, érted, hogy persze elmondom, hogy én például tudom, hogy bennem annyi kételkedés volt, mert én annyi racionális tudomány, meg annyi olvasmányos ember voltam, mindig olvastam olyanokat, amik pont ellentétesek, mint ami az Isten igében. És tudom, hogy például engem nem tudott volna meggyőzni, hát nagyon tiltakoztam, nem tudott volna meggyőzni se intellektuálisan, se hogy senki arról, hogy Jézus Krisztus él ma is, és ő ugyanolyan, mint tegnapban is mindörökké. Engem senki nem tudott volna erről meggyőzni, biztos. Légy szíves, hozz be, várjátok egy pillanatra? Egy másodperc türelmeteket kérem. Engem nagyon zavar a kutyusunk. Hozz be, légy szíves, a kutyust. Egy pillanat, drága testvérek. Itt vagyunk csak addig, amíg velünk a behozza, gondoltam, hogy el... Hozz be.
Missike, gyere. Szakana, gyere.
Na. Behoztuk inkább, értitek, mert nem akartam, hogy...
Itt legyél szépen is.
Igen, bocsánat, itt van, gyere, csücsük, kérlek, így. Bocsánatot kérünk, csak nagyon zavart engem ez, hogy a Missike hangosan kiabált. Kimmaradt, na, de ezt most nem megyek ebből. Jó, tehát a lényeg az, hogy mikor, miről mondta ezt Jézus, hogy azon a napon? És tehát miért mondta ezt egyáltalán, hogy azon a napon fogjátok megtudni, hogy én az Atyában élek, hogy ti pedig én bennem éltek, és én pedig ti bennetek éltek? Azért, mert ezt magát, amit itt kimondott, nem lehet megtapasztalni a Szent Szellem nélkül. Tehát ezt a kijelentést a Szent Szellem hozza a valóságba az ember személyiségébe. Amen? Tehát csak a Szent Szellem tudja neked kijelenteni, és akkor tudsz erről meggyőződni. És sőt, én azt mondom, minden kegyelem, ez is Isten kegyelme, hogy a Szent Szellem eljön, és tudatja veled, így vagy úgy vagy amúgy, tudatja veled, hogy ez van, hogy te, hogy megtudod, valóságosan megtudod, és megérted, felfogod, lesz egy belső intuíciód erről, tehát nem tudom, hogy ti olvatok ezzel, de honnan tudod azt, hogy az Úr benned él? Nem tudod megmagyarázni, érted? Mert persze van olyan ember, aki mondjuk nagyon intellektuális volt, és mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy példát, evolúcióban hit, és akkor ő végig mazsolázta azokat a tudományos tényeket, amik teljesen lerántják, amik tulajdonképpen bemutatják, hogy az evolúciózmus egy áltudomány. Tehát ez nem létezik, nincs ilyen. Nincsen egy evolúció. Tehát ez a fajta evolúció, ez a darwini materialista evolúció, és akkor végig tanulmányozza, mert ő az elméjében annyira erősen meg van győződve, hogy már pedig az evolúció az igazság. Az ember egy majomszerű lényből, vagy nem tudom miből, mert most már ezen nagyon vitatkoznak, meg sok minden vitatkoznak, kifejlődött valahogy véletlenül. És akkor olvas utána, és ez meggyőzi őt. De vannak olyan szolgálatok, akik kifejezetten erre vannak ráállva, hogy meggyőzésre jutassa az embereket, hogy intellektuálisan lerombolja bennük ezeket a magaslatokat. Vannak olyan például a Vernegit professzor, matematika, informatika professzor, nagyon régóta foglalkozik ebben, de tudnék sorolni többeket, és most hirtelen ő jutott eszembe, hogy nekik ez az elhívásuk, hogy bemutassák azoknak az embereknek, akik racionalista tudományosak, hogy igen, ezért és ezért nem létezik az evolúció, nincsen egy evolúció, és hogy szükségszerű arra a következtetésre jutni a világmindenség vizsgálatakor, hogy teremtő voltál, mert ahogy Pál apostol mondja a romaiakhoz írt levélbe, hogy az emberek kezdetektől fogva az Isten teremtményeinek a vizsgálatából, az értelmes vizsgálatából rájönnek arra, hogy teremtő van, hogy van teremtő. És van, aki ezt De amikor a Szent Szellem, és azt gondolom, ott is a Szent Szellem dolgozik. Például dolgozik azon, hogy lerombolja az emberek elméjébe ezeket az okoskodásokat és magaslatokat. Mert csak a Szent Szellem tud meggyőzni egy embert. Te mondhatsz akármit egyébként, hogyha a Szent Szellem nem dolgozol a Szent Szellemmel együtt, vagy ő nem dolgozik veled, mindegy, mit mondasz. Mindegy, hogy mit mond. Tehát olyan érveket, olyan Isten érveket hozhatsz fel, amik normálisan, hogyha józanul végig gondolja, bárki, aki egy kicsit is logikusan gondolkodik, azt mondja, hogy biztos, hogy Isten teremtette a világ mindenség. Tuti, száll, hozhatsz, és nem fog tudni meggyőzni, akkor is ellen fog állni, mert én ilyen voltam, csak azért tudom. Én például ilyen voltam, hogy igazándiból ellenkeztem, lázadtam, és mondtam, hogy nem, ez biztos, hogy nem így volt. Értitek? De azt mondja Jézus, hogy azon a napon fogjátok megtudni, hogy én az atyában élek, és milyen csodálatos, hogy nekem ez, nem tudom, engem ez mindig lenyűgöz egyébként, hogy ezt mondja, hogy egy olyan tudáshoz tesztek szert, amely egy ismeret vagy tudás, hogy nevezd, ahogy akarod, a Szent Szellem által kijelentve, ami ez maga ez a tudás, hogy én az atyában élek, hogy ti bennem éltek, én pedig ti bennetek, ez az egész életedet radikálisan megváltoztatja. Amen? Amen. Tehát olyan mértékben változtatja meg, hogy ezek után, amikor a Szent Szellem kijelenti neked ezt a valóságot, amit itt mond, a János 14:20-ban, ezek után átkerülsz egy teljesen más dimenzióba, az egész életed. Tehát átkerülsz egy olyan, hogy mondjam, értelmi, szellemi értelmi állapotban is, egy olyan állapotban, hogy egy teljesen, ez az újjászületés, csak most másképp magyarázom. Tehát hogy átkerül az egész lénye a belső embered, egy mennyei dimenziós, ahol tudod, és tudva tudod, hogy az Isten benned, amikor ez teljesen világossá válik. Mert lehet, hogy értelmileg te tudod ezt, de ezért kell az Úrral sokat, tehát ezért kell vele együtt járni, ezért kell vele, úgymond együtt élni, együtt élvezni az életet, együtt járni vele, hogy ez a tudás szellemi tudássá alakuljon. Ne csak egy értelmi meggyőződés. Egyébként nagyon sokszor a betegek, például most csak egy példát mondok, a betegekért való imádkozás is azért nem olyan hatékony, azért nem annyira hatékony, mint amennyire szeretné Isten, hogy hatékony legyen, vagy akár a démonűzés, vagy bármi más, most tök mindegy, miről beszélünk, de egy olyan dolog, ami szabaddá teszi az embereket a megkötözöttségeikből, a betegségeikből, vagy a démonjaiktól, az Isten dicsőségére, amit Jézus is tett. És ez azért van, hogy sokszor akadályba ütközik bármi ilyesmi, mert még nincsen leépülve azok a úgymond magaslatok, amik ellene tartják magukat Krisztusnak. És olyan, ez úgy, ez, tehát azok, amikről Pál beszélt, hogy mi nem természetes fegyverekkel hadakozunk, hanem azt mondja, olyan szellemi fegyvereink vannak, amik lerontanak az emberekbe minden olyan magaslatot, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. Amen? Tehát képesek vagyunk vele lerombolni azokat a magaslatok. És mik ezek a magaslatok? Ezek azok a magaslatok, amik falak vagy magaslatok, szellemi falak és szellemi magaslatok, amik az emberekbe beépültek a hitetlen korszakukba, és lehet, hogy van olyan, hogy te nem is tudsz róla, hogy az akadályozza meg a te hatékonyságodat szellemben. Hogy ez a magaslat még ott van, és amikor el kéne fogadni valamit Istentől, pont amikor azt kéne mondanod Istennek, hogy oké, igen, akkor teszem, amit mondasz, vagy csinálom, amit akarsz, vagy imádkozok ezért az emberért, vagy kiúzom azt a démont, pont akkor valami belső akadály van az emberben. De erre mondta Jézus, tehát erre mondta, hogy azon a napon, tehát itt mi történt azon a napon, és mondom én, nekem ez így meggyőződésem, de cáfoljatok meg, hogyha nektek más a látásotok, hogy ez a János evangélium 14:20, ezen a napon, amikor ezt mondja Jézus, ezen a napon megtudjátok, hogy ebben a valóságban éltek, hogy a Szent Háromságos életbe belettetek vonva. Hogyan lettünk bevonva? Én nekem ez a vélemény, erről a napról beszélt, amikor először eljött a Szent Szelem, ilyen módon, ahogy most már azóta itt van. Már 2000 éve itt van, így Krisztus testében. Tehát ezt meggyőződéssel tudni, megtudod, érted? Megtudod, hogy én mit tudsz meg? Hogy az Úr Jézus az atyában él, hogy te az Úr Jézusban is, és honnan jön ez a meggyőződés, miféle meggyőződés? Ez az, hogy ti én bennem éltek, én pedig ti bennetek, ezt tudjátok, ez mit jelent? Ez, hogy ti bennem éltek, és én pedig ti bennetek? Ez azt jelenti, hogy szerves egység. Tehát egy olyan egység jött létre, amit úgy nevezünk ma, hogy Krisztus teste, hogy ő a fej, tehát én bennetek vagyok, ti pedig én bennem, én pedig egyébként az atyában. És hogyan valósult meg ez az egész? Úgy, hogy a Szent Szellem jött el, és bennünk vett lakozást, szó szerint lakozást vett. Tehát lakozást vett az embernek a legbenső lényében, a szellemi emberében, az Istennek a szelleme. A Szent Szellem, vagy valaki úgy nevezi, mert nem szereti ezt, hogy szemszel, ugye a Károly folytásnak a hagyományos folytása miatt, hogy Szent Lélek. Tehát a Szent Lélek, vagy a Szent Szellem benned vett lakot, valóságosan. Ez nem úgy van, tudod, ennél közelebb nem jöhetett. És ha bennem lakik valaki, ha valaki bennem, csak komolyan, akkor azért azt észre fogom venni, azt előbb-utóbb lesznek valamiféle megtapasztalásaim, értitek? Tehát lesz. Tehát szinte azt mondom nektek, hogy ez az ismeret, amit a Szent Szellem kijelent a számotokra, hogy az atyában van Krisztus, mi pedig Jézusban, és Jézus mi bennünk, és így egységet alkotunk, hogy ez az ismeret elvezet minket a mennyei világ megtapasztalásához. Amen? Tehát önmagában ez, ha a Szent Szellemtől kijelentést kapsz erről, ha tényleg valóságos kijelentés, akkor te nem leszel ugyanaz az ember többet, akkor nem tudsz olyan lenni, mint régi. Akkor a régi dolgaid leomlanak, omlanak ezek a magaslatok, eltűnnek a régi dolgok belőled. És akkor tudod, mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, a valóság és az élet. Ugye ezt úgy szoktuk idézni, hogy igazság, de eredetileg a görögben ez a szó van, hogy valóság. Mert mindegy, ugyanaz. A görög gondolkodás volt, de egyébként a héber is az igazságot a valóságként definiálta. Tehát azt mondja, a valóság megismerése által, tehát a valóságot, hogy abban a valóság, hogy az a valóság, amiben mi élünk, ez a való, az a való mindenség, amiben mi élünk, ez nem az igazi és nem a teljes valóság, hanem annak csak egy kicsi egy kis síkja, egy kis részlete. És ezért mondtam, hogy amikor ezt a tudást kijelenti benned a Szent Szellem, hogy az atyában van Jézus, hogy Jézus mi bennünk van, és pedig mi ő benni, mint az ő teste, akkor a mennyei világ egyszerűen akadálytalanul kezd el áramlani belőled, és amit mi természet felettinek nevezünk, de csak azért, miért nevezünk, egyébként ezen is gondolkodtam, nem tudom, te gondolkodtál már ezen, hogy miért nevezzük természet felettinek, mert ugye a magyar az egy nagyon csodálatos nyelv, és nagyon képlékeny, azért, mert felette van annak a síknak, ugye, amit itt megtapad, tehát felette van a materiális világnak. Igaz?
Igen.
Felette. Tehát, hogy, és ha felette van, az azt jelenti, hogy azt is magába foglalja. Tehát a láthatatlan és a látható világot Istenben, ugye, ő teremtette, tehát ő hozta elő, ő hozta ki ezeket a dolgokat az ő szavának a hatalmával. És amikor beemelkedsz ebbe a amikor a Szent Szellem kijelentés által beemelkedsz ebbe a kijelentésbe, amikor ez valóságá válik, akkor egyszerűen megnyílnak benned a mennyei kapuk, úgymond áttörik azt a falat. Tudjátok, a Szent Szellem erre igyekszik, ezért tanít minket ennyire, és ezért jelenti ki állandóan a gondolkodás, mert áttöri azt a falat, széttöri azokat a magaslatokat, amik az Isten ismerete ellen emeltettek. Hogy ne ismer, mi az, hogy Isten ismerete ellen emeltetett? Az, hogy ne ismerd meg. Érted? Ne is. Tehát az egész világ, a sátán által uralt világ és elme folyamatosan ezt teszi, arra megy ki az egész, hogy te minden mással elfoglald magad, mert hogy véletlenül se ismerd meg a valóságot. Hogy véletlenül se. Mert hogyha te egyre beljebb és beljebb hatolsz a Szent Szellem segítségével, az Isten igéjének a fonalán, a Szent Szellem vezetésével, mélyebbre és mélyebbre hatolsz az ima által, az Istennel való beszélgetés által, és az ővele való elmélyült kapcsolat által, ez egyre jobban kitárul benned. Át a lelked, az értelmed, az érzelmed és az akaratod átjárja a Szent Szellem. Hát nem tudom, hogy mondani. Tehát átítadok, mennyeivé válik. Ez nagyon, tehát ugye a lelked is egyre mennyeibbé válik, mert fia, a lelkünk a láthatatlan részünk. Ezt ne felejtsétek el, hogy a mi lelkünk a láthatatlan világhoz tartozik, mint hogy a szellemünk is a láthatatlan világhoz tartozik. Tehát nem látjuk, de tudjuk, hát azért tudjuk, hát érezzük, tapasztaljuk, tudjuk azt, hogy belül élünk itt ebben a testben. Értitek? És egyre jobban mennyeivé válik a lelked is, és erre mondja a Galáciaiakhoz írt levél 5. része, ugye a 20-22, hogy a szellem gyümölcsei. Tehát ezt jelenti igazán, hogy a szellem gyümölcsei az nem más, mint hogy ahogy a Szent Szellem kijelenti neked Krisztust, ahogy egyre jobban meggyőződéseddé válik, hogy az Atyában van Krisztus, Krisztus te benned van, te pedig Krisztusban vagy, az egyre jobban kitárja ezeket a mennyei kapukat, a szellem, a mennyei világból a Szent Szellem segítségével a lelked átformálódik, és igazándiból meg ezek a, ami a Szent Szellemben és a mennyei világban valóság, a szeretet, elsőnek mondja a szeretetet a Galata 20-22-ben, a szeretet, az öröm, a békesség, csak így gondoltak ezek a szavakat, a szeretet, az öröm, a békesség, sőt, nem csak hogy azt mondja, hogy békesség, béketűrés. Nem csak hogy te békességben vagy, tegnap láttunk egy filmet, egy keresztény filmet, Isten a pokolban, ez a címe, hogy Isten a pokolban, és ez igazándiból egy lelkészről szól. A Nice Life-on, hogyha rákeresitek, hogy a Nice Life-on lesz, hogy Isten a pokolban, így rákeres, a szinkronizáltak között. Egy lelkészről szól, aki nagyon indulatos ember volt anno domini, odáig ment ezt, amikor lepofozta valamelyik barátja, akkor azt az ember, akkor elöntötte a, hát én nem tudom, az elemi tű, és megölte, kérdezett, nem tette, megölte azt az embert, a barátját. És ült érte 20 évet. És kijött onnan, és teljesen átformálódott ott a börtönben, és új teremtés lett, és lelkészként jött. És az apukája volt annak a, ő volt az előtte való lelkész, tehát az apukája volt ott a lelkész. És csak annyit akartam ebből kihozni, hogy a Szent Szellem gyümölcse, hogy a szeretet, öröm, békesség, hogy nagyon jó film, nézzétek meg, és nem fogom lelőni róla a poénokat, de van egy olyan rész, amikor egy nagyon gonosz bandita igazándiból, egy ilyen, tényleg ilyen nagyon gonosz, szó szerint ilyen ördögi módon viselkedő bandita, elkezd átformálódni a lelkészen kiáradó Szent Szellemnek a működése, és az igének a működése közben, és még mindezt nem fognom lelőni, de van egy olyan rész, ami más tolkó ellelkésztésekével, ez valóságosan megtörtént egyébként, hogy oda megy a bandita pisztollyal, és így oda tartja a pisztolyt, és azt mondja, hogy és le akarja lőni, és ez is az a lelkész, egy néger emberekként látsza, az úgy áll ott, értitek? Olyan nyugalommal, mint a... Ugye? Tehát úgy áll ott, mint hogyha ilyen, nem is tudom, te nem történne semmi. És akkor így tök nyugodtan ott van, az meg így teljesen ki van ugye dagadva az erek, meg mit tudom én, tudjátok, hogy benne van az a dű benne is. És azt mondja, ugye nem félsz a haláltól, mondja ennek a lelkészek. Azt mondja, nem. Azt mondja, régebben féltem, de már nem félek. Tehát ez a békesség, értitek? Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad. És ezt is a Szent Szellem munkája ki bennünk. Amen? Ez azt jelenti, hogy nyitva van a mennyei kapu. Tehát, na, és akkor itt van a béketűrés, meg a szívesség, meg a jóság, meg a hűség, meg a szelídség, meg az önuralom, és a többi. Értitek? Tehát ha látsz egy testvért, aki ebben már valamennyire fejlődött, és a Szent Szellem gyümölcsei, ez, amiket az előbb elsoroltam, látszik az életébe, vagy egyre jobban látszik az életébe, az azt jelenti, hogy ő már valamilyen tudást szerzett arról, hogy az Atyában van Jézus, hogy Jézus ő benne van, és ő pedig Krisztusban van. Miért? Mert Jézus Krisztus az ajtó, ő azt mondta, hogy én vagyok a jók ajtaja, amen? Emlékeztek a példabeszédére, amit mondod? Én vagy, milyen ajtó, miről beszélsz? A jók, azt mondja, én vagyok a jók ajtaja, aki én rajtam keresztül bejár, bejár, nem csak ki, bejár, és kiár, az jó legelőtt talál. Bejár, és kiár. Bejár, bemegy a mennybe, én rajtam keresztül, az a kulcs. Megnyitja a mennyei ajtót, bemegy a mennybe, legel, az Isten dolgaival telítődik, hogy így mondjam, és aztán kijár. Ugye értitek ezt? Tehát Jézus mondta, hogy én vagyok a juhok ajtaja, és én vagyok az az ajtó, akin keresztül a mennybe bejár és kijár az illető. Számomra fantasztikus, értitek? És ez történik, amikor a Szent Szellem kidolgozza, hogy te vele jársz, ez történik, hogy ez az ajtó egyre nagyobb résnyire nyílik ki. És egyre jobban minél tágabb az a rés, hogy ez az ajtó nyílik, amennyire, ami benned van, a mennyei ajtó. Gondolj be, azt mondja az Efézus 2-6, hogy az ő jobbján ülünk a szellemi értelemben, az ő jobbján ülünk. És az ő jobbján való ülés, azt már múltkor is tanítottam, mert ilyen sokszor, a hatalomnak a helye, a mennyei erőnek, a dinamisznak, a hatalomnak a helye. És minél jobban ki van nyitva az ajtó, annál jobban tud áradni a mennyei folyam. Ami az élet vize, ami a Szent Szellem, az Istennek a Szellem, aki az élet vizét hozza, folyatja rajtad keresztül, ami elmosol minden olyat, amit a halál beépített az emberbe. A szellemi halál elsősorban. Kimossa. És nekem ez úgy tetszik, értek, és hogyha látsz egy ilyen testvért, az azt jelenti, hogy ő már erről ő már valamiféle kijelentést kapott. Hogy erről az ígéről, amit most itt mutogattam nektek az előbb, hogy megtudjátok azon a napon, én az Atyában élek, ti bennetek éltek, és én pedig bennetek élek. És ezt onnan is lehet látni, hogy ki ismeri az Urat úgy, Ki jutott el abban a belsőséges párbeszéd, állandó párbeszédben, vagy állandó vele való járásban, mint Énok annak idején, ki jutott el közülünk abba, hogy már igazándiból szinte azt mondhatnám, hogy rajtunk keresztül összeér a menny a földdel, és hogy már sokszor van, hogy nem tudod megkülönböztetni, hogy mikor vagy a mennyben, mert mikor a földön, mert hát meg tudod különböztetni, csak sokszor érted, mert már annyira az Úrnak a valóságában jársz. Téged már nem érint meg a gazdasági válság, téged már nem érint meg a háború, téged már nem érint meg, ha bármi próbál és szórakozni próbál veled. Már egyszerűen nem érintenek meg azok. Tehát értsetek meg, hogy ki azt mondta Jézus, emlékezzetek, bocsánat, hogy csak idézgetem és nem mutatom, ezeket nem írtam ki, csak most idézgetem, hogy akiket a fiú megszabadít, János evangéliumban, az valóságosan szabaddá válik. Mi történik most? És ne, tudjuk, le tudjuk ezt redukálni, ezt a kijelentését Jézusnak a démonoktól, vagy a betegségektől, vagy a szabadulásra, vagy ilyesmiktől. De itt, én azt gondolom, hogy itt többről van szó. Amikor azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, tehát a valóságot ismeritek meg, és a valóság, vagy az igazság szabaddá tesz benneteket. Én ezt értem ez alatt, hogy már egyszerűen nem tud megérinteni téged semmi sem. Az sem, mint ahogy ezt a lelkés sem a filmben, ha meg kell halni, semmi nem érint meg. Nem tud megérinteni, érted? Már nincsenek ezek az állandó ilyen, a földhöz ragadt, ami ellen Jézus egy csomót beszélt, hogy ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert a moly meg a rozsda, meg hogy ne aggódjatok afelől, hogy mit tegyetek, mit igyatok, mibe ruházkodjatok, mert ezt a pogányok kérdezik. Értitek? Meg hogy, tehát miért, mert már annyira a menny része, tehát annyira a menny része vagy, és egyre jobban ez bemutatkozik ez a dolog, és ez amikor azt mondja Jézus, hogy akiket a fiú, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket, és akiket a fiú szabadít meg, azok valóságosan szabadokká lesznek, az azt is jelenti, hogy a mennyei ajtót rányítja az emberre belülről Jézus, amen? Tehát rány, és ez szabad, kiszabadítom, akkor én ezt értem teljes szabadságot, tudni az a teljes szabadság? Az nem csak egyszerűen egy démontól való szabadság, vagy egy súlyos betegségtől, az is szabadságnak egy formája, vagy egy súlyos betegségtől való szabadság, hanem amikor független vagy még a létezéstől is. Tehát amikor már a földi lét, amikor független vagy ettől, amikor már nem kapaszkodsz 10 körömmel a földhöz, amikor már nincsenek rajtad olyan leláncoltságok, érted, amik oda láncolnak téged a földi életvitelhez, és a földnek a pitiáner aggodalmaskodásához és életviteléhez. Amikor már ezek így nem azt mondom, hogy nem fogsz azon munkálkodni, sőt, azt mondom nektek, hogy amikor te teljesen szabaddá válsz ezektől, ez azt jelenti, hogy a mennyből kapod az élelmedet, és értsd jól, amit mondok, mert nyilvánvalóan, hogy dolgozzál. Nem azt mondta Jézus, hogy lustuljál, ez erről szó sincs. De, hogy amikor már mennyből jönnek a dolgok az életedre, amikor a teljes ellátottságban vagy, úgymond, most és mindenre értsd, amire csak tudod, hogy teljes ellátottságban, akkor te tudod igazán a te élő példádnak a látásán keresztül és beszédeiden keresztül tudják az emberek meglátni a mennyet. Tulajdonképpen erre mondta Jézus, hogy nem rejtethetik el a egyenépített város. Azt mondja, hogy gyertyát se azért gyújtanak, hogy az ágy alá tegyék, hanem hogy föltegyék a falra, ugye, és hogy mindenkinek világítson. És azt mondja, hogy ti vagytok a egyenépített város. Tehát igazából Krisztus teste az. És és azt mondja, nem lehet ezt elrejteni, sőt, elmondom neked, hogy egyre jobban átlényegül mennyeivé a lelked, nem fogod tudni elrejteni, el sem lehet rejteni ezt a világosságot, ami benned van. És ez kezd el az embereket megszabadítani, és felszámolni azokat a láncokat és köteleket, amivel ők ott vannak a földhöz ragadva, és a mindennapi félelmüket eszik, nem az Istentől való mindennapi kenyeret, hanem a mindennapi félelmüket, a mindennapi aggódásukat, a mindennapi szórakozás, minden olyan, ami a földhöz köt. Ezt mondta valahogy még régebben a Ámen együttesben a Pajor, hogy a szabad Európára tapadó fülek rizikófaktorja, meg a Laci bá traktorja. Szóval ez a földi, hogy odaláncol minden a földhöz, és Isten ezt megoldja neked, hogy ne legyél ennyi. És ez tudod, mit jelent ez egyben? Hogy egyre szellemibb lesz a lelked ezáltal a közösség által, amit átélsz az Úrral. Ez azt jelenti még egyben, hogy egyre valóságosabbá válsz. Egyre valóságosabb leszel. Komolyan. Ezt értsd úgy, hogy van. Tehát a menny az igazi valóság. Tehát úgymond az Isten az igazi valóság, és ő benned él. Hiszen ezt mondta Jézus János 10-24-ben, hogy azon napon megtudjátok, ámen?
Amen.
Hogy én az atyában élek, az atya én bennem, én pedig ti bennetek, ti pedig én bennem éltek. Tehát egyre valóságosabb leszel, érted? A szó legnemesebb értelmében. A valóságos ember olyan ember, az igazság, úgy is mondhatnánk ezt egyébként, hogy az igazságos ember, vagy igaz ember, amit a Biblia ugye sokat így van fordítva, de nyugodtan beíratnánk azt, hogy valóságos ember. Az egyre valóságosabb ember, az egy olyan ember, aki másokat is egyre valóságosabbá tesz, azáltal, hogy megszabadulnak azok az emberek, akik le vannak kötve a föld és a gonosz szellemi világnak a láncaival. Legyen az betegség, erőtlenség, szegénység, kétségbeesettség, depresszió, bármi, ami egy ember, a félelem, ugye, ami mostában nagyon divatos. És akkor lesz valóságos az ember. Nem tudom, ezek nekem nagyon-nagyon így bennem vannak, és ezt akarja a Szent Szellem elérni velünk. És nézzük akkor újra a János Evangéliumból a főpapi imát, egy picit még nézzük megint. És nem tudom, hogy a múltkor hol hagytuk, de abban. Igen, most fel fogjuk olvasni onnan, hogy a János Evangélium 17-től csak a harmadik verset, jó, mert ma a múltkor ezeket vettük, de ebből most a harmadik verset fogjuk elolvasni. Kérlek, kérdésem.
Az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent és a Messiás Jézust, akit elküldtél.
Értitek ezt? Azt mondja, hogy az örök élet az, tehát definiálja, értitek? Ez egy definíció, egy meghatározás. Meghatározó, hogy mit jelent az örök élet. Ezt így leírja neked, mint egy ilyen képlet lenne, hogy az örök élet pedig az. Egyenlő, érted? Tehát az örök élet egyenlő, az örök élet mi az? Figyelj, hogy egyre jobban megismerjenek téged, az egyetlen valóságos Istent. Ő az egyetlen valóságos Isten, ami atyán. Nincsen semmi, nincsen más, aki ilyen valóságos. Mert ő a valóságoknak a szerzője, a valóság. És a Messiás Jézust, aki ez az örök élet. Tehát látjátok, itt van ez a megismerés, amiről beszéltem már itt az elején, hogy van egy ilyen fokozatos megismerés. És ahogy egyre jobban megismered, úgymond az egyetlen valóságos Istent és a Messiást, akit ő elküldött, egyre jobban az örök élet, egyre jobban elhatalmasodik a te természeteden, hogy így mondjam. Tehát ez, amit az előbb úgy mondanáztam, hogy ő az ajtó, és egyre jobban kinyílik a menny ajtaja benned. És rajtad keresztül árad ez. Ez kicsit hasonlít talán arra, amikor Jézus fönn volt a Szent hegyen, és emlékezz az elváltozás hegyén, most így mondom, az elváltozás hegyén, és a belsője egyszerűen egy kiragyog. Tehát eltűnt minden, ami addig látható volt, szó szerint. És a belsejében lévő mennyei ragyogás, a mennyei dicsőség, vagy mennyei jelenlét, a menny jelenléte, ugye, mert ő maga az Isten, tehát a menny jelenléte egyre jobban elhalványított mindent ott a környezetben, az ő saját fizikai testét is igazániból, és ez jó hatással volt az emberekre, értitek? Ez, hiszen a menny kine nem lenne már jó hatással, csak a gonosz emberekre, a gonosz szándékú emberekre nincsen jó hatással a menny. A jó emberekre, a jó szándékú, az Isten felé nyitott emberekre, még ha még nincsenek is újjászületve, a menny megismerése, a mennynek a jelenléte és atmoszférája jó hatással, vagy jó dolgokat vált ki belőle. Mert mit mondott Péter a maga butam? Hát igen, a maga ilyen te emberi módján, mit mondod? Hú, de jó itt lenni. Gyorsan készítsünk 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, ugye ő megjelen, és Illésnek is egyet. És tök jó, maradjunk itt, ne menjünk sehova, tök jó itt lenni. Ezt mondta. Tehát igazándiból az örök élet pedig az, hogy egyre jobban megismerek téged az egyetlen valóságos Istent, és a Messiás Jézust, akit elküldtél, az alapvetően ezt jelenti pontosan. Ugyanaz a folyamat, mint ahogy az Úr Jézusban is megjelent ez a folyamat, tehát megmutatkozódott ez a mennyei folyamat, hogy a belseje, a belső dicsősége egyre jobban elnyelte a környezetét. És ugyanígy van ez velünk is, hogyha megértjük és megismerjük, és az Úrral járunk, mert ő nagyon vonzó ám, tehát ez biztos, egyre jobban elnyeli a földi Tehát ezeket a földi dolgokat, ezekről, amiket az előbb meséltem, ezeket a súlyokat, ezeket a problémákat, ezeket a hétköznap, a hétköznapoknak a szürke felhőit eltörli, a fekete felhőkről nem is beszél, értek? Tehát hogy, és ennyire valóságos, és ezt akar Isten Krisztus testével elérni, tudom, hogy így van, hogy ezt akarja a földi testével is elérni, hogy úgy ragyogjunk, úgymond az ő dicsőségétől, mint hogy ragyog az ő mennyei teste, a testvéreink, akik a mennyben van. Tehát úgy ragyogjon, hogy megláthassék, és ebben az utolsó időszakban, amit érünk itt a Földön, az Úrnak ez a szándéka, ez a vágya. Nem véletlen van az, amiről beszéltünk, ugye most nem rapozok oda-vissza, de emlékeztek Jakab 4-5-re, ugye? Tehát, hogy milyen szenvedélyes szeretettel kíván minket a Szellem, hogy csak kizárólag ő hozzá tartozunk. Figyelj, ez nem csak neki jó, ez nem csak őt teszi boldoggá, hanem téged, neked is jó, és téged is boldoggá tesz, és ezen keresztül az embereket is boldoggá teszi, mert megismerik az egyedül valóságos Istent. Amen? És megismerik azt, hogy az ő valóságuk az csak egy részvalóság, nem, mert ugye tudjátok, ebből is milyen érdekes ez az utánzás, hogy a gonosz szellemek, meg a gonosz angyalok is csak utánozni tudnak, ők nem teremtők, és minden vallásos, ami nem az Úr Jézus Krisztuson alapuló, és az ő megváltói munkáján alapuló vallásnak, pontosan ez a lényege, nézzétek meg, hogy igazándiból, nem is tudom, amit akartam, biztos eszembe fog jutni. Tehát, most már tudom, mit akartam mondani. Tehát, hogy ahogy egyre jobban átjárja a mennyei dicsőség, ami emberi lelkünket, egyre jobban elhomásulnak a földi dolgok, és helyreállnak eredetileg. Tehát úgy az Isten szerint való munka, hogy helyreállnak a dolgok, az emberek megszabadulnak, meggyógyulnak, tisztává válnak, stb. És az indiai filozófia az igazándiból azt csinálja, meg nem csak az indiai, hanem a többi másik is, hogy nem tesz szabaddá, hanem megkötözöttségbe visz, ígéri a szabadságot, de nem teszi meg. Minél jobban belemegy valaki egy ilyen sötét, okkult dologba, egyre megkötözöttebbé válik. Tehát nem megszabadítja, mert ők is tudják egyébként, hogy tehát ebben túlhaladták a nyugat-európai ideákat, meg felfogásokat simán. Tehát ebbe az indiai, mind az afrikai, és mind az indiai, és mind a dél-amerikai, meg ezek a kultúrák ilyen értelemben túlhaladták. A technikai civilizáció és technikai tudomány területében a nyugat-európai kultúra túlhaladta ilyen értelemben, nem is biztos, hogy mindegy, túlhaladta valamilyen szinten ezt, megteremtette nekünk ezt a komfortos világot idézőjelben, de ezek a civilizációk pedig igazániból ebben a dologban többek, mint a nyugati civilizáció, hogy ők tudják, hogy amiben élnek, az nem a valóság. Tudják, hogy amiben élnek, az nem a teljes valóság. És mivel az emberi szellembe bele van programozva, mivel Isten alkotta meg minket, az ő képe és hasonlatossága, vagyunk, hogy keressen valami többre mutatót, mint a puszta matéria. Ezért keresik ők a maguk módján, csak hát gonosz szellemeknek a manipulációjának a tárgyai. És ezt honnan tudom? Honnan lehet ezt tudni? Honnan lehet tudni, hogy egy szerény kopasz, narancsárga ruhás ember a gonosz szellemeknek a martalék? Honnan tudom? Honnan? Hogy merek ilyet mondani, és honnan tudom ezt? Honnan tudom, mert Jézus azt mondta, hogy a gyümölcséről ismerni meg a fát. Onnan tudom. Onnan tudom. Mert elmész oda, és körülnézel, és azonnal látod, hogy az valami borzalom, ami ott van. Hullák úsznak a folyókon. Nem is akarom ezeket elmondani, ha valakit érdekel, nézze meg. Szörnyűség. Ezek, amik itt vannak Nyugat-Európában, ezek az emberek, akik úgymond a divat buddhisták, a divat krisnások, meg a divat nem tudom, a divat jogások, meg a divat, minden divat, érted? Ha egyszer tényleg elmennének arra erre, és tényleg azt kéne csinálniuk, amit ezek tesznek, azonnal jönnének haza a nyucihoz. Azonnal. Ott nem lenne ilyen, hogy jó, nem, ott egy teljes halál van. Teljes halál önma. Ott nincs olyan, hogy, és tudod, ez is egy óriási különbség, igen, ezt is akartam mondani, hogy Jézus úgy ad életet, és úgy jár át a mennyek a valósága, hogy közben a földi életed is valóságosabb. Tehát nem elfordulsz a földi élettől, nem megveted a földi életet, hanem rajtad keresztül az Isten szelleme mennyeivé teszi a földi életet is. Értitek? Tehát te élvezni fogod a kaját, élvezni fogod, ezeket a természetes dolgokat is élvezni fogod. Örül. Csak megszentelődik általad. A benned kinyitott mennyei ajtón áradó élet, élő folyó, Szent Szellemek a folyója, megszenteli a földi dolgaidat. Érted? Azokat, amik ilyen egyszerű dolgok, hogy elmész kirándulni, és rákcsálsz egy fűszálat. Vagy elmész, mit tudom, egy képtárba, és nézel egy festményt. Érted? Ezek az egyszerű dolgok a mennynek a dicsőségébe kerülnek, csak azért, mert benned ő lakik. Csak azért, mert a János Evangélium 14:20, amit olvastunk, mert te neked kijelentette a Szent Szellem, hogy az Atya, hogy Jézus az Atyában van, Atya Jézusban van, és Jézus pedig mi bennünk van, vagy ő benne, és ő pedig ő benne is, és ő is benne. Érted? Tehát csak ez, mert ezt kijelentette, ez megnyitotta az ajtót, és tudod, az első slusz, az első kulcs, és az első rés, amikor kinyílik az emberben a menny, hogy így mondjam, vagy kivirágzik a menny, nem tudom, hogy lenne ezt még költőjében kimondani, de biztos ki lehet, csak hogy nekem ezek jutottak ezek a hasonlatok. Az, amikor az ember szelleme megszabadul a szellemi haláltól. Amikor újjáteremtődik. Onnantól, amikor Krisztusban újjáteremtődik, onnantól fogva elkezd egy ajtó nyílni az emberben. És hogyha megmarad az Istennel való közösségben, az Istennel való beszélgetésben, akkor az ajtó egyre jobban kinyílik, és mondom, nem csak a természet feletti dolgok történnek általa, hanem a fizikai, földi dolgok is tulajdonképpen átragyogtatja a menny ezeket a dolgokat. Mint ahogy látjuk Jézusnál, amen? Jézus nem olyan volt, hogy oda mentél hozzá, és akkor ott zümögött magába, és ott lebegett egy ilyen lótuszülésbe, és akkor így mondjuk, érted? Nem ilyen elvont őrült volt, érted? Hanem annyira húsvér valóság volt, hogy már azt mondták rá a végén, hogy íme a nagyétű és részeges ember, a kocsmatöltelékek barátja. Lehet, hogy ez egy ilyen túlzás is volt, nyilván, hogy az is volt, mert rossz indulatok voltak az emberek. De valahonnan ennek volt alapja, mert Jézus szeretett az emberek társaságában lenni, és az emberek, akikben egy csöpp lelkület volt, egy csöpp pozitív, még a legbűnösebb emberek is szerettek a társaságában lenni, mert nem éreztek semmi vádlást, és semmi ítélkezést, és csak azt érezték, vagy érzékelték, hogy valami nagyon komoly dolog van itt. Értitek? És Jézus ugyanúgy evett, táncolt, ivott, sétált, mindent tett, de mégis ezt úgy tudta tenni, hogy hogy a menny ragyogta ezeket át. Értitek? A bűnnek egy bolhája, a bűnnek egy mikronnyi adagja se tudott megkapaszkodni Krisztusnak a földi tevékenységében sem. A föld hiába volt tele a föld bűnnel, meg gonosz szellemekkel, meg mit tudom, micsodákkal, mint hogy most is látjuk, Jézusról ezek lecsúsztak. Tehát nem tudtak fogást találni. Erről beszél a Pál a Rómaiakhoz írt levélben, ugye, hogy akik már meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban, mi már nem élünk a bűnben. Nem tud fogást találni rajta, de ez egyre valóságosabbá válik azáltal, hogy te az Istennel jársz. Hogy az Atyával, az egyedül valóságos Istennel, a te édesapáddal, a Fiúval, a Szent Szellemmel, aki a Krisztus, és a Fiúval, így van, aki Krisztus, és a Szent Szellemmel, aki az Istennek a szellem, aki benned él, egyre valóságosabb kapcsolatban, egyre bensőségesebb közösségben élsz. Figyelj, most amikor azt mondjuk, hogy Krisztus teste vagyunk, ugye? Hogy azt mondjuk, hogy Krisztus teste vagyunk. Hát ez valamit jelent, igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy tényleg azok vagyunk, hogy tényleg Krisztus teste vagyunk itt a Földön. Csak annyi, hogy az Úr akarja végezni bennünk ezt a munkát. Hogy egyre jobban kinyissa bennünk azt az ajtót. De ezt te is kell ezt, mert rátörni nem fogja az ajtót. Mert ugye ezt mondja a Jelenések könyvében is, amit sokszor szoktam idézni, talán a harmadik részben, hogy kopogtatok az ajtón, ha valaki megnyitja az ajtót. Tehát ezt neked kell engedni, tehát neked kell úgymond engedni, hogy ez megtörténjen, ez a dolog. Nem fog, tehát ugyanak azt akarom mondani, Isten nem töri rád az ajtót, semmiképpen sem. hanem szeret. És ez a szeretet, ami ő belőle árad, ez fog téged úgymond ő felé egyre jobban elkötelezetté tenni, és egyre jobban fog tudni az, hogy semmi értelme ennek az életnek ő nélkül, de semmi szó szerint. Fú. Jó, a következő részben is nem tudom, én úgy érzem, hogy ezt meg nem prédikáltam el, hiszen nem is értünk el János Evangélium 17-nek a végére, de megígérem nektek, hogy a következő alkalommal lezárjuk, innen fogjuk folytatni majd a János Evangélium 17-13-tól. Ez csak most azért, csak most nem fűzök hozzá semmit, csak fölolvassuk nektek, de nem akarok hozzáfűzni úgy semmit, csak hogy lássatok, hogy ebben fogjuk majd folytatni.
Atyám, most hozzád jövök, de amíg még ezen a világon vagyok, imádkozom azokért, akik hozzám tartoznak, hogy az örömöm egészen betöltse őket.
Amen. Ebben fog. Most azért direkt nem fűzök hozzá semmit, mert volna mit.
Jegyezni, hogy
innentől. Igen, igen. Jegyzem. Innentől fogjuk folytatni, mert hogy innentől fogjuk folytatni. Jó? Ez nagyon fontos, drága testvérek, mert ezeket biztos ti is érzékelitek, hogy ez mennyire fontos, amen? Tehát, hogy ezekben milyen fontos meggyőződni ezekről a dolgokról. Ennélkül nem is tudom, mit ér az élet, szerintem semmit. Én semmit nem látok benne, semmit. Szó szerint, de ezt úgy vegyétek, ahogy én mondom, tehát itt semmit nem látok a Isten nélkül, Istennel persze mindent látok, ami jó. Érted? De Isten nélkül én nem látok semmi értelmét azért a földi életnek. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, mindenki biztosan másképp van, vagy nem tudom. De szerintem mindannyian így vagytok, hogy Isten nélkül az egész semmi igazán van. No, egy nagy nulla, egy rakás nulla. Ilyen végtelen elfejlő, végtelentett nulla. Tehát semmi. Úgyhogy dicsőség az Úrnak. Na, szeretném kérdezni, hogyha van valakinek ehhez hozzá, és akkor úrvacsoráznám meg itt a végére. Hogyha szeretnék te ehhez valamit hozzáfűzni, vagy mondani, vagy kérdezni, vagy bármilyenféle, akkor most nyugodtan lehet. Szia, Zsuzsika!
Nekem csak egy ige jutott az eszembe, hogy beszéltél arról a filmről is, meg utána lévő dolgokról. Nem tudom, valahogy annyira ide vágott, hogy van egy ilyen ige, hogy Isten békessége, amely minden értelmet felül halad. Tehát minden értelmünket felül, annyira békesség van benned, hogy azért nem félsz semmitől meg a haláltól, mert annyira békességet ad, annyira, mert én is ezt érzem most már, annyira békességem van mindenben, hogy megőrzi a mi szíveinket és a mi gondolatainkat. Jézus Krisztus által. Ez annyira idevágott most valahogy, és ezen így most elmélkedtem, így és mondtam, amit is majd. Tényleg, és tényleg így van.
Amen.
Tehát szerintem ezért van ez a nagy békesség az ember. Ő formálja át minket, és Amen. Gondolat minket is formálja, és így nincs bennünk félelem. Amen. És eltörli az egész. Én már nem ijedek meg sem. Semmitől egyszerűen nem érnek át semmi, ami a földi. Én tudom, hogy ő ott van, vigyáz rám, és a családomra, és kész. És én annyira olyan békességem van ebben, mert tudom, meg győződésem, egy belső békesség, és egy belső meggyőződésem van e felől.
Dicsőség az Úr.
Annyira egyre erősebben érzem az Urat, mióta egyre többet foglalkozom vele. Meg az igével tényleg, hogy úgy átvitett a szeretetnek borzongok, és hogy erről beszélek, tehát nagyon-nagyon jó. Annyira jó az Úr is. Nagyon jó.
Dicsőség az Úrnak. Veled együtt örülünk, Kalus.
Ezt akartam csak elmondani. Ja, és nagyon jó volt a tanítás. Nagyon érdekes. Pedig olyan fáradt voltam már, de kinyílt a szemem, meg az értelm egyből. Nagyon-nagyon jó. Engem úgy átítatott most.
Engem
nagyon
is.
Jó. Ticsőség az Jókat Úr. Nagyon most valahogy ez nagyon jó esett.
Ticsőség az Úrnak.
Köszönöm.
Ettél az Úr asztalára.
Nektek.
Az Úrnak. De persze mi is valahogy benne vagyunk a képben. Ticsőség az Úrnak, igen. Amen. Ez nagyon jó, így van. Én nekem meg az jutott eszem, amit Kati mondott a békességre, hogy amikor volt ez a baleset, még a idősebbik nővérem, Olgával, meg anyuval, Amikor beesett az árokba az autó, és akkor élethalálkozott tényleg
a kisgyerek. Hogy úgy érezted, mint hogyha valaki alányult
volna. És így tartana. És senkinek nem lett semmi baja. És teljesen, ha kiütötte az oszlopot az árokba, az autó feje lefelé csúszott. Tényleg úgy szó szerint, tehát az bármikor meg lehet. Tehát igazán volt, szerintem ott normális, mert angyalok segítettek, mert meg kellett volna ott halni. De senki nem halt meg, sőt, egy karcvás is alig. Én magam is keresgéltem, hogy mi van, és úgyhogy kirepült a kicsi a szélvédőn. Ki betört a szélvédő, és kirepült rá, az nagyon durva volt. Úgyhogy erre nem emlékszem, és na, és arra akkor ebben a helyzetben emlékszem erre a békességre, erre a természetfeletti békességre, tehát olyan megmagyarázhatatlan, tehát ilyen. Meg volt több ilyen élményem is már, de ez nagyon, ez most így hirtelen szemből, tehát erről, amit mondtál, hogy ez a olyan békesség, ami minden értelmet felülhalad. Hogy ez emberileg ez lehetetlen, hogy valaki olyan tök nyugodt lenne.
Persze, hogy hogy ne lenne, persze.
Ez természetfeletti. Azért, hogy... Ja.
Igen, értelmet felül halad. De emberi okoskodást értelmet felül halad az ő békessége. Mindenek felett van.
Kicsit az úrnak érte, ezért. De jó. Köszönjük, Katus, hogy ezt elmondtad, ez jó volt. Na, valaki még szeretne esetleg valamit? Megnézem az írásokat is, mert valaki tudom, hogy csak írni. Például Tündi. Pedig Tündi az, meg Detike is, hogy bárki, valakinek van esetleg hozzáfűzni valója, vagy bármi kérdés, vagy bármi. Akármicsoda, amilyen, akkor az nyugodtan írja. Mert hogyha nincs egyébként, akkor meg... De maradjatok sem. Ha nincs, akkor meg úgyis szólok a Marika nének, és akkor utána meg úrvacsorázom.
Tündike írt valamit.
Nem, hol? Igen?
De, láttam. Kiírta.
Ah, igen, engem is nagyon megerősített ez az üzenet. Dicsőség az úrnak. De jó. Tényleg, én nem láttam. Nekem nem mutatta. Nagyon jó. Dicsőség az úrnak. Ez nagyon, nagyon fontos, a vele való kapcsolat. Hallója. No, Marika néni, mondd el, légy szem, még a szívedem van, és akkor utána úrvacsoráznánk.
Én is köszönetet szeretnék mondani, mert engem is nagyon megérintett, mert nagyon fontos igazságokról biztosítottál bennünket, mert ezek nagyon fontosak számomra is, megmondom mindenkinek, értetek, mert jól kifejtetted ezeket az igazságokat a számunkra, úgyhogy én megköszönöm. És nagyon sok minden van, amit én is csak nem akarom az időt rabolni avval. Most a végén, amit mondtál, hogy a baleset meg minden, velem is történt, de ha visszagondolok, én még abban az időben, abban a 70-es években, én még nem voltam megtért hívő, de viszont már gyerekkoromtól fogva azért hittem Istenben, meg templomba jártunk. De én is ugyanúgy jártam, hogy egy sikos úton mentem dombon felfele, mert menni kellett ugye Ajkáról Veszprémbe, mentem a munkatársammal, és ő, a fia is vele volt. És ahogyan mentem fölfele, ugye húzatni kellett egy kicsit az autót, ugye én vezettem, és ahogy a domnak a felé értünk, és akkor velem szembe egy másik nagy autó, láttam, hogy áttér az én oldalamra, mert sikos volt. Mert ugye az az idő, amikor először kezd esni a hó, akkor sokkal sikosabb az út. És hát én is próbáltam ugye, visszatekerni a kormányt, hogy nehogy szembe találkozunk, és akkor megtördült nálam is az autó, mert hiába tekertem, nem ment, de egyszer aztán csak megfordult. És isteni csoda volt, hogy pont az árokba, hogy bele mentünk, pont egy telefon oszlopnak dőltem neki az autóval. És akkor a munkatársamnak a kisfia is volt, és azt mondja, anya, hol van a ropim? Hát mondom, akkor nincsen semmi baj. Egyiknek se történt semmi baja. És épp jött a busz, kiszállt az a sok ember, pillanatok alatt minket kivettek az árokból. Visszaemlékszek, ugye az adminisztrátorom az tovább ment a busszal Veszprémbe, mert hóvége volt, elszámolás. Én meg szépen megfordultam, és jöttem haza. Én már nem mentem tovább, mert nekem is kellett volna menni. És olyan nyugodt, békés állapotot tud Isten adni, hát lehet, hogy már tudta, hogy én valamikor az övé leszek, hogy megtérek hozzá, és már akkor olyan csodálatos módon, olyan békességben tudtam egyedül visszahaza vezetni. És amikor hazaértem, a férjem, ugye, mikor meglátta, hogy az autónak az oldala behorpadt, ugye, és azt sajnálta először, hát mondom neki, örülj neki, hogy itthon vagyok, hogy megúsztam. Úgyhogy, ha visszagondolok arra, hogy biztos, hogy az Úr angyalait küldte, mert minden segítség hirtelen ott volt. És én nekem olyan békességet adott, hogy ez már szerintem Isten már tudja előre, mert ő mindent tud, ugye, hogy majd én hozzátérek, megtérek, és már akkor még nem voltam az övé, és mégis így megsegített, és békességet adott. Hát én is azért ezt szerettem volna elmondani, hogy milyen csodálatos az Úr, hogy azért a gyermekeire nagyon nagy gondja van, mert minden baj. Ahogy az igen mondja, hogy mindig ott van, és a bajokból kisegít. Mert hát ott van a 91. Zsoltárban is, ugye. Úgyhogy hát azóta is hálás szívvel gondolok arra, hogy Isten milyen csodálatos, hogy velünk van mindig.
Dicsőség az volna, ezt a
gégonok. Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon jó volt a tanítás.
Köszönjük
szépen. Mert az úr csodálatos, hogy így rajtad keresztül szól hozzánk.
Dicsőség
az úr. Áldjon az Úr benneteket.
Téged is, drága Marika.
Jó éjszakát.
Jó éjjét.
Na. Meg még.
Ja.
Mondja.
Ja, itt vagyok, elmentetek, na jó.
De hogy mentünk.
Szóval csak annyira nem jutott még, hogy még mondtad, hogy Jézus az ajtó. Hogy azt szimbolizált az is, amikor a kárpi ketté repett.
Uh-huh.
Tudod, amikor az a mentősköket. És az is az összem, hogy az ajtót szimbolizálta, hogy
hát ketté,
és akkor megnyílt az ajtó végül is, nem?
Hát igen, Krisztus testét.
Az ajtó. Na, igen.
A Krisztus testét is, meg az ajtó nyilván, mert azt is
tesz.
Igen. Igen, mert a szentek szentjébe, ugye az azt akartál, az a kárpit.
Igen.
Igen, az annak is a szimbólum, igen. Hogy megnyílt az út, az ajtó, igen.
Igen.
Dicsőség az Úrnak. Amen. Ez jó?
Amen.
Dicsőség az Úrnak. Na, drága testvérek, akkor